Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzátok az örökkévaló Isten mai vasárnap délelőttön. Ezt az igét pedig írva találjuk Ámós próféta könyvében a 9. rész 11-től 15-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét Ámós próféta könyvéből a 9. rész 11-től 15-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, amint volt hajdanán. Hogy örökségképpen bírják az Edom maradékát és minden népeket, akik az én nevemről neveztetnek el, ezt mondja az Úr, aki megcselekszi ezt. Ímé napok jönnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, és a hegyek busttal csepegtetnek, a halmok pedig mind megáradnak. És hazahozom a fogságból az én népemet, az Izraelt, és fölépítik az elpusztult városokat, és lakoznak bennük. Szőlőket plántálnak, és isszák azok borát, a kerteket csinálnak, és eszik azoknak gyümölcseit. És elplántálom őket az ő földjükbe, és nem szaggattatnak ki többé az ő földjükből, amelyet adtam nékik, mondja az Úr, a te Istened. Eddig az írottja. Szeretett testvéreim, ha valaki olvassa a Bibliát, a Szentírást, akár csak a református bibliaolvasó kalauz szerint, amelynek éppen a mai napra rendelt ószövetségi ige szakasza az, amelyet most hallottatok, olyan történeteket, proféciákat, jövendőléseket talál a Szentírásban, hogy megborzong bele. És azt mondja, hogy ez van a Szentírásban. De tudjátok, testvéreim, nem az a borzongató, hogy ez van a Szentírásban, hanem az, hogy mindez igaz, és az igazsága részben már beteljesedett a történelemben, és ami még előttünk van, az is be fog teljesedni, mert Istennek a kijelentése. Igen, testvéreim, ezt szeretném, ha először megjegyeznétek. Ami a Szentírásban van leírva, az mind-mind igaz. Részben már beteljesedett, és majd be fog teljesedni. Tehát a Szentírás igazsága elől, illetve az abban megjelenő isteni igazság elől senki nem bújhat el. El lehet odázni, félre lehet tenni, vagy egyáltalán sokan úgy tartják, hogy nincs miért szembesülni ezzel, ez a mi korunk. Félretenni a Szentírást, az Istent. Azt is lehet, testvéreim, hogy valaki nem szembesül az igazsággal, bedugja a fejét a homokba, mint a struc. De ez még nem jelenti azt, hogy ez az igazság nem fog elkövetkezni. Nem fog megtörténni mindaz, ami benne van az Isten kijelentésében. És éppen ezért, mert nagyon sokan ezt az igazságot megpróbálnák önmaguktól elhessegetni, amikor élesen szembe jön és kikerülhetetlenül az életben, nagyon sokkal megdöbbennek és felkiáltanak, hogy ja Istenem! Pedig sok mindent el lehetne kerülni az életben, ha az ember időben figyelne az Isten által adott jelekre. De a legtöbb embernél nem ez történik. Éli a maga életét, és egyszer csak a ja Istenem szituációval találja magát szembe. Ámós az Ószövetség első író prófétája, tehát aki le is írta azt, amit prófétált, a Krisztus előtti 8. században, a déli ország részben Jeruzsálemtől nem messze 18 kilométerre egy faluban született, ezt az ő könyvéből, az első részből tudjuk, egy Tékoa nevű faluban, és az életét pásztorkodással töltötte el, ezt kiegészítendő még fügét is termesztett, és Hát ezeket vitte ki a piacra, ebből élt, illetve tartotta el az ő családját, és innen ebből a pásztorságból hívja el őt az Isten, és elküldi a déli országrészből az északi országrészbe, épp abba a városba, Bételbe, ahol egy szentély is áll, hogy profétáljon az Isten eljövendő kinyilatkoztatásáról. Az ekkor még létező északi országrész királyának és embereinek. És oda érkezik Bételbe, ahol a két északi országrészben lévő szentély egyike áll. És itt ennél a szentélynél profétál. És az ő proféciájának kettős igazsága áll előttünk, testvéreim, abban az ige szakaszban, amit ma hallottunk részben a Biblia olvasás rendjén, illetve most a felolvasott ige szakaszunkban. És az első az Isten bűn fölötti ítélete. Másként fogalmazok. A nép istentelensége fölötti ítélet, amelyet kimond a proféta által az Isten, hogy mindaz, amit ti csináltok és ahogyan éltek, az Isten bűnt elítélő és büntető haragja el fogja érni. És az az ember, aki nem tud elszakadni a bűnétől, elszenvedi mindazt a büntetést, amit az Isten igazsága a bűnre kirúg. És ezzel nem lehet elbújni, sem a Kármel-hegyére, sem a tengerfenekére, sem az ellenség táborába, sehová. Hallottátok? És ez egy figyelmeztetés. A nép abban ringatja magát, hogy hát nem történik velünk semmi. Egy kicsit az az életérzés van a Krisztus előtti 8. század Izraelében, ami ma is, testvéreim, ma talán egy kicsit lazábban, hogy beszélnek ott a papok a maguk dolgával, de hát azért nem él, mi életünket olyan nagy baj nem érheti. Hát erről van nekünk tapasztalatunk. Hát eltelt 10, 20, 30, 40, 50 vagy éppen 70 év. Sőt, azt érezzük, és nagyon érdekes a történelmi áthallás, testvéreim, hiszen ebben a korban valóban az északi országrésznek egy picit jobban megy, mint néhány évtizeddel korábban, és azért megy jobban, mert a környező országok, tartományok és királyságok meggyengülnek. És hirtelen Izrael királya és az ő lakossága kezdi erősebbnek érezni magát, de furcsa az az erősség, testvéreim, amit az ember akkor tapasztal, amikor gyengék vannak körülötte, vagy egyre gyengébbek. Ez valahol az az erősség, testvéreim, amit a gyermek akkor tapasztal, mikor az ő édesapja nagyon gyenge lesz, és rászorul a segítségére. Pedig egy gyermek nem akkor erős, mikor az apja meggyengül, hanem akkor, amikor belülről jönnek azok a felhajtó erők, amik aztán az életet viszik, hogy küzdjön és induljon az élettel. Tehát különösen élesen hatott a profétának a szava abban a világban, hiszen, megint mondom, látszólagosan jobban ment a hétköznapi élet. Kicsit több volt anyagilag is, meg nyugodtabbak voltak a hétköznapok. És látták azt, hogy a környező tartományok és királyságoknak rosszabbul megy. És nem vették észre, hogy ez a kedvező, hogy mondjam, életérzés az egy olyan gazdasági és politikai hullám, amely éppen jött, de amilyen gyorsan jött, épp olyan gyorsan el is fog menni. És Ámos próféta ezt látja, hiszen Isten jelenti ki neki a jövendőt, hogy vigyázzatok, mert e látszat mögött ott sejlik a távolban egy nagyobb pusztulás, készül már, és tudjuk ezt a történelemből, hogy ekkor Asszíria, amely később a világ legerősebb hadserege és birodalma lesz, már készül keleten, amelyik aztán egy ember öltő múlva el is foglalja az országot, és megsemmisíti, letörli a történelem térképéről. Ma már tudjuk, ezért mondom, hogy vannak proféciák, amik beteljesednek. És ebben a helyzetben áll oda Ámos próféta, és azt mondja, hogy vigyázzatok, mert a látszólagos jólét ellenére nincsenek rendben a dolgok. És azért nincsenek rendben a dolgok, mert Az Isten és a népe között nincs meg az a kapcsolat, nincs meg az a bizalom. Ez a nép a jövőjét nem az Istenre építi, hanem a pillanatnyi társadalmi és politikai konjunktúrára. És abban ringatja magát, hogy ez mindig így lesz. De nem lesz mindig így. És vigyázzatok, mert ha az erő nem belső tartalék, nem a lelketeknek és az életeteknek a bensejéből jön fel, hanem azt látjátok, hogy körülöttetek, mások meggyengültek, és ti egy picit erősebbnek érzitek ezáltal magatokat, ez egy hamis jövőkép, vagy egy hamis önértékelés. Nem az Istentől kapott, és ezáltal a belsőből felszabadított belső dinamizmus, az, ami viszi az életeteket a jövőre és a reménységre, hanem másoknak a gyengesége, akkor ti egy fikarcnyival se lettetek erősebbek. Csak ez az illúzió. A mellettetek lévő gyengék gyengesége nem a ti erődök. Testvéreim, ha valaki azzal érzi magát gazdagabbnak, hogy a mellette élő szegényebb, akkor ő nem gyarapodott semmit. Ha valaki azzal gondolja magát különnek, hogy találja maga a környezetében, a szűkebb vagy tágabb környezetben olyan embereket, akiknél azt fogja tudni mondani, hogy én jobb vagyok náluk, ő nem lett egy fikarcnyival se jobb ember. Hiszen az életét nem jó mércéhez viszonyította. Ha valaki Isten örökkévaló igazságához méri hozzá az életét, és azt mondja, hogy az Isten parancsához képest az életem jobb lett, mint amilyen volt, akkor igen. De ha csak a nálam már hitványabbaknál vagyok jobb, testvéreim, nem vagyok semmivel sem jobb. És lehet, hogy az ember hitegeti magát, hogy lám-lám találok én magam körül azért sokkal hitványabbakat, de ez nem viszi, nem teszi jobb, nem viszi előre is, nem teszi jobbá azt a világot, amelyben élünk, és megtéveszti az ember magát. Sőt, megtéveszti egy egész közösség önmagát. Isten igazságához és az ő örökké valóságához kell mérni az életet, testvérei. Ha csak egy kicsit javítgatunk az életünkön, az kevés. Van egy régi 20 éves autónk, amivel járunk, és nagyon rozsdás volt, már elvittem valakihez, kivágott egy darabot belőle, beheggesztette, lefestették, fél év múlva mellette kijött a rozsda. Meg tudom bárkinek mutatni. És az embernek az élete így van, nagyon sok embernek, hogy van itt egy lyuk, ezt gyorsan még befoltozzuk, és nem veszi észre, hogy nincs megújulás. És ez volt az északi országrész Izraelnek az életében, hogy ott volt az egyetlen szent templom Jeruzsálemben, és nem oda mentek, hanem igaz, hogy néhány évtizeddel korábban van egy úgynevezett vallási megújulás, és nagyon sok bálvány szentét leromboltak, de kettőt meghagytak, Bételben és Gádban. És ez az Istennek a baj. Azt mondja, hogy tisztítgatjátok egy kicsit az életeteket, itt ezt kidobtok belőle, de nem viszitek vissza az Isten szentségéhez. Isten azt kívánja, hogy őt szentül, mert ő szent Isten, szentül, elkülönülten imádjátok. Szóval testvéreim, ha csak egy kicsit javítgat az ember az életén, akkor az kevés, az nem az életre viszi. Mert az ott hagyott bálvány mindig Isten konkuresként megjelenik az embernek az életében. És szeretnék életes példákat hozni, hogy értsétek, testvéreim. Nyitott szemmel szoktam járni a mai világba. Emlékeztek, hogy, vagy talán már az idősebb nemzedék is alig emlékszik, de aki a történelmet ismeri, az tudja, hogy az 1950-es években, 60-as években és 70-es években itt Magyarországon, kicsit szelidebben, vasárnapot úgy tették hiteltelenné, hogy vasárnap délelőtre tették be a gyermekeknek a báb előadásokat, vasárnap délelőtt vetítették az akkor egyetlen állami televízióban a legjobb rajzfilmeket, egész héten nem, de vasárnap délelőtt 10-től egész biztosan. Miért? hogy a gyermekek és a családok ne a templomba menjenek, hanem otthon maradjanak. És azt mondják, hogy csak most van, tehát máskor nem tudom megnézni. És ez szép lassan beépült az életünkbe. És miért hozom ezt a példát? De sok minden színházi előadások, gyűlések, néha kötelezettségszerűen, máskor kirándulások, amiket vasárnapra szerveztek. Nem tudták hitelteleníteni, ezért behelyettesítették. És tudjátok, mi a döbbenetes? Nem az, hogy ez volt ezelőtt 40-50 évvel. Én meg szoktam nézni most, 2018-ban a város által szervezett programokat, nagyon sokra én is kapok meghívót. Tudjátok, mikor kezdődik a legtöbb? Vasárnap délelőtt 10 órakor. És nem tűnik fel senkinek. Mert annyira beleépült már az embereknek az életébe, a gondolkodásába, belenőttek ebbe, hogy semmi kivetnivalót nem találnak abban. Mást mondok. Volt egy erős nekirugaszkodás véghez vinni Magyarországon a vasárnapi boltzárat. Nem sokáig tartott. Mert nagyon sok ember a szabadsága korlátozásaként élte meg, és megmutatta, demonstrálta azt az erőt, amiben vissza kellett vonni ezt a rendeletet. Testvéreim, azok, akik nagy szabadságként élik meg, ezt gondolnak-e azokra az édesanyákra, akik vasárnap nem tudnak leülni a gyermekeikkel, vagy a családjukkal egy asztalhoz, mert nekik akkor kell cipelni a ládákat, és ki kell rakni a polcra az árat. Nem tudom, értitek, hogy hogy lehet, mikor az ember egy kicsit igazítgat, hát igaz, hogy most nincsen nagy ateizmus, csak éppen az élet és a gondolkodás nem ment vissza oda, hogy a vasárnap a szent, az Isten által elrendelt nyugalom nap, amelynek a feltétele az, hogy megpihenünk és megszenteljük azt a napot. A testnek és a léleknek a gyönyörűségét éljük meg. Érzitek, hogy mi a problémája az Istennel Ámos próféta idejében? Ugyanaz, ami ma a probléma, hogy úgy épül be a bálványimádás lassan az embernek az életébe, hogy már nem is bántja, természetesnek tartja. Egy picit tisztítgatunk rajta, amikor nagyon szükség van, elmegyünk az Isten tiszteletre is, meg megéljük az Istennel való közösséget. És akkor azt mondja az Isten, ezt hallottuk, menj oda és üsd meg ennek a szentélynek az oszlopát, hogy omoljon össze egészen le a küszöbig. Ez az én ítéletem. A bételi szentélyről van szó. És akkor majd nem lesz hova menni. Nem csak szentély nem lesz, hanem akkor majd lehet futni. De az Isten elől nem lehet elmenek. De lesz kegyelem. És ez a proféciának a második eleme, testvéreim. És ez olyan gyönyörűséges, ezzel fejeződik be Ámos próféta könyve. Isten az ő népét soha nem hagyja a mélységbe. Hanem ebben a néhány záró versben felvillantja azt a gyönyörűséget, amiben nyilvánvalóvá válik, hogy nem a népnek a jóságáért, meg az igazság vágyáért, meg nem a népnek a cselekedeteiért, hanem egyedül csak kegyelemből. Isten újjáépíti az ő népét. Mert Isten nem csak igazságos Isten, igen, igazságos Isten, de ő kegyelmes is. És a régi megrongyolódott szentet felemeli, olyan gyönyörű, azt mondja, hogy az, ami megrongyolódott, fölemelem, ami a Dávidé volt, és betömöm réseit, és újjáépítem azokat. Felemeli az egyetlen szentet, az egyetlen szent helyet, ahová mehet majd megújulni az ő népe, és úgy emeli föl, hogy ehhez a nép keveset tesz hozzá. Isten a maga szeretetéből, irgalmából és kegyelméből emeli fel egyre magasabbra, hogy lássa az ő népe, és lássák mindazok, akik föl tudják emelni a tekintetüket, ezt a rongyost, amelyet addig megvetettek, amely azért rongyolódott el, mert nem gondoltak vele. Fölemeli Isten azt, amit csúfságnak gondoltak addig, azt a tövis koronás arcot. Azt, aki szenvedett értük, aki ott volt megcsúfoltatva közöttük, és egyszerre csak felmagasztaltatik, hogy felnézzen rá mindenki az Atya dicsőségeként. És itt nem a régi sátornak a varrogatásáról beszél, hiszen Dávid király idejében még csak a Szent Sátor létezett, hanem erős falakról beszél. Mondhatnám, hogy ószövetségi értelmezésben immár a templom újjáépítéséről, a kőtemplom újjáépítéséről, de sokkal többről, a rések betöméséről beszél az ige, egy második új és Szent Jeruzsálemről, amelyet Isten maga építés emel fel, amely szentsége helyére majd mehetnek mindazok, akik kegyelmet és irgalmasságot találnak, hogy új életet kezdjenek. És nagyon fontos, hogy mikor Isten kegyelemből eljön, akkor ez a szent, a megújult szent lesz a legelső, amit megújít és amit fölemel, hogy ő benne megújuljon majd az ő népe, és benne magasodik fel az Isten kegyelme, és akkor mindazok, akik a kegyelem részesei, boldogok lesznek. És testvéreim, ez az új élet, az Istenben nyert új életnek az ismérve, hogy elkezdődik a boldog, az örömteli élet. Így olvastuk. És íme olyan napok jönnek, ezt mondja az Úr, hogy ott éri a szántó, az aratót, a szőlőtaposó, a megvetőt, és a hegyek musttal csepegnek, és halmok mind megáradnak, vagyis a gazdagság ömlik le a musta hegyekről, és ott lesznek egymás után a vető és az arató. Nagyon szép, Károly Gáspár fordította, illetve maradt meg a legszebben, megnéztem az új fordítást is, nem idézem ide, hiszen nem arról van szó, hogy egyik követi a másikat, hanem azt, testvéreim, hogy olyan öröm lesz, amikor egymás munkáját látják az emberek, az egymás után következő nemzedékek, és épp ez lesz életüknek a boldogsága, hogy a munka, amit végeznek, az is örömmé lesz. És az áldás, amit élveznek, még nagyobb örömmé lesz, hiszen a kegyelem Krisztusban ezt az örömteli életet hozza el. Ó, testvéreim, ha van valami, ami a 21. században nekünk oly fontos lenne, gondoljatok arra, hogy talán ti magatok is, de hányan ebben az országban úgy mennek be a munkahelyekre, ahogy bemennek, nem az örömre, hanem azért, mert be kell menni, mert élni kell. Ha majd egyszer ez az öröm jön el az életünkbe, amit az Isten ad nekünk, és ha majd látjuk az utánunk jövő nemzedékekben, ahogy összeérnek nemzedékek, és összeér nemzedékekben az Isten áldása. Látjátok, akkor, mikor felemelkezik ez a szent, gyönyörűségé lesz az élet maga. Itt a földön. Elkezdődik valami. Ez az Isten által megígért új. Öröm a családban, öröm a munkában. Látni, ahogyan nemzedékeknek áldozata és áldása összeér, és tovább megy. Ez az új plantálás, amit az Isten végez, ez maga az új élet. Testvéreim, aki Krisztusban, ebben a sokáig elfeledett és megszaggatott szentben, amely, akit Isten emel magasra közöttünk, elindul erre az új életre, már itt a földön meg fogja tapasztalni az Istenben nyílt élet gyönyörűségét. Ez az, amit kínál az Isten. És ti válasszatok. Válasszatok a között, amit eddig éltetek, vagy válasszatok a között, amit az Isten kínál ma az ő igéje által. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te igazságos és kegyelmes Isten vagy egyszerre. Ha nem lennél igazságos, isteni szentségedet kérdőjelezhetné meg az ember, hiszen akkor a bűnnel teli ugyanolyan jutalomban részesülne, vagy talán még többen, mint az, aki tisztán szeretné élni az életét. De te igazságos Isten vagy, aki gyűlöli a bűnt, de nem gyűlöli a bűnös embert, hanem azt szeretné, hogy az ember elszakadjon bűneitől és új életet kezdjen. Ezért is hoztad el közénk a legszentebbet, egyszülött fiadat, amely rongyosnak tűnt, mint Ámós idejében a Dávid sátora. Megszaggatva. Tövis koronával. De ebben a tövis koronás Jézus Krisztusban kínáltál és adtál új életet azoknak, akik benned hisznek. És amikor eljön a te dicsőséged és felemeled őt népet között, akkor látni fogják az ő dicsőségét, és hallani fogják a kegyelemnek azon szavait, nézzetek erre a dicsőségre, újuljon meg az életetek, és örömötök lesz. Igen, itt a földön, békességetek a családban, örömötök a munkában, megelégedettség, amely oly sokszor hiányzik az életetekből. Köszönjük, hogy az élet szavával szóltál hozzánk. Nem megrettentettél, hanem megvigasztaltál. Kegyelmed jelenléte és ígérete által. Ebben a kegyelemben imádkozunk te hozzád, azért a családért, családtagokért, akik nemrég koporsó mellett álltak, akik sírtak egy édesanyát, nagymamát, közeli távoli rokon gyászolva. Köszönjük, hogy vigasztaló szavad volt ott, és reményt adó szavad van itt az ő számukra, akik eljöttek. Légy velük és kísérj őket a hétköznapokban. Áld meg fiad Jézus Krisztus jelenlétében, a mennyei vigasztalás békességével. Imádkozunk azokért, akik még benne állnak a veszteségben. Még előttük van az utolsó találkozás és földi búcsúzás pillanata. Értük, azért imádkozunk, hogy az a reménység töltse be a szívüket, hogy mi csak időlegesen búcsúzunk, de a te országodban örökkévalóan találkozunk. Áld és szenteld meg a családokat a hétköznapok gyászát testvéreink életében. Légy azokkal, akik ma egyedül jöttek ide, hogy te veled mehessenek haza. Áld meg a családokat, akik örömben jöttek, azért, hogy örömben is engedhessék el gyermekeiket az iskolába vagy az óvodába. Áld meg ezt a gyülekezetet, hogy megújuljon. És ennek tagjai ne csak egy kicsit igazgassák az életüket a nagy szenthez, hanem merjék átadni teljesen, hogy megtapasztalhassák a Krisztusban nekünk adott életgyönyörűségét. És lehessünk olyan nép, amely dicsér téged hajnaltól estig, vasárnapról vasárnapra. Hadd érezzük ennek a közösségnek a szentségét, és vágyjunk ide, mert tudjuk azt, hogy jó nekünk itt lenni, nem csak egymással, hanem te veled. Imádkozunk, hogy szentelj meg mindenkit, betegeket, elesetteket, magányosokat, azokat, akik nincsenek itt közöttünk. Áld és szenteld meg ezt a várost. Változtasd meg felelős emberek gondolkodását, hogy ők is megújulhassanak. Hiszen a városnak és az országnak a jóléte lesz a mi személyes jólétünk is. Áld és szenteld meg népedet, őrizd meg, és fogadd el mindazt, amit csöndben elé teszünk, fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen.